Sziasztok, ez itt a Partizán Filmklub, Miért énekelnek az emberek című vetítés sorozatának a podcastje. Rövid beszélgetésekben fogjuk felvezetni ezeket a filmeket, abban bízva, hogy majd eljöttök megnézni őket. Én Babos Anna vagyok, sziasztok!
Én pedig Petri Lukács Simon. Sziasztok, mi állítottuk össze az idei filmprogramot is, és mi fogjuk röviden kontextualizálni a filmeket, amiket aztán nagyobb terjedelemben is átbeszélhetünk, hogyha eljöttök a vetítésekre, ugyanis a Partizán Filmklubban a filmek után mindig hosszasan beszélgetünk a közönséggel a látottakról.
Ennek az évadnak, mint mondtam, az a címe, hogy Miért énekelnek az emberek. A cím sugallatával ellentétben itt nem musicalekről, vagy az éneklésnek a különböző kulturális jellegeiről fogunk beszélgetni, hanem, bár talán arról is, de hogy igazából abból indult el a Simonnal közös gondolkodásunk, hogy a film milyen feltételrendszereit örökítette meg annak, hogy egy közösség létrejöjjön, milyen közösségképeket kínált fel a nézői számára, és ez azt hiszem, hogy valami olyasmi, vagy hogy ez egy olyan gondolkodási folyamatba illeszthető be, amit a korábbi filmklubokon is követtünk, akár a sztrájk filmekkel, akár a szabadidő tematizáló, vagy ahhoz filmes formát kidolgozó filmekkel, illetve a képviseleti színészet, vagy a kortárs intézményrendszereket vizsgáló dokumentumfilmekkel. De hogy most ez a Miért énekelnek az emberek című program nagyszabású, grandiózus formát is sejtett talán. Azt vettük észre, hogy azok a filmek, amiket ebbe az évadba választottunk, azok valahogy mind nagyon zeneiek, vagy a formájuk, a filmnyelvük nagyon könnyen leírható zenei metaforákkal. Miután összeállítottuk a programot, azután találtuk ki ezt a címet, a közösségiségről akartunk gondolkozni veletek együtt ebben a filmprogramban, és igazából ez a cím, ez utólag emeli ki azt a közös motívumot, hogy nagyon sok filmben az éneklés, az együttlétnek a formája.
A magasztosság, a nagyszabás, az több szférájában is, a program több szférájában is visszaköszön, azt hiszem, egyrészt tematikusan, tehát olyan történeteket kerestünk jellemzően, amelyek valamilyen paradigmatikus eseteit mutatják fel a kultúránk, eszmetörténetünk közösségfogalmainak, legyen ez a vallás, az egyistenhit eredete, vagy a bolsevik forradalom, vagy az Afrikából elhurcolt rabszolgák története. A forma működtetésében is nagyon erős tényező az áhítat, a pátosz, az emelkedettség. Egyszerűen nagyon adódik, hogy ilyen formák leírásához zenei szókészletből kölcsönözzünk.
Tulajdonképpen azért is érdekes, mert javíts ki, hogyha tévedek, de azért nagyjából az az emlékem a korai filmtörténetírásról, hogy aminek ugye nagyon fontos volt, aminek a számára nagyon fontos volt, hogy a filmnek a sajátszerűségét bizonyítsa, az új művészeti ágnak a sajátszerűségét bizonyítsa. Ennek az elméletírásnak fontos volt, hogy elhatárolja a filmet az irodalomtól, hogy egy világos választó vonalat húzzon a színház és a film közé, de a zeneiséget, hogy az, hogy a filmnek ritmusa van, hogy még a néma filmnek is összhangzata van, hogy a filmnek szólamai vannak, amelyeket össze kell hangolni. Ezekkel a metaforákkal, ezekkel igazából dolgozott ez a fajta elméletírás.
És a zenét nem csak fogalomkészletként nem száműzte, azt hiszem ez az elméletírás a tisztaság kinyerésének a feltételeként, hanem a konkrét inspirációként sem. Tehát, hogy azt hiszem, hogyha azokra 20-as évekbeli filmekre tekintünk, az első nagy avantgárd időszakát formálták, és amik valamilyen tiszta filmet céloztak, akkor sokszor érezzük azt, hogy mintha valamilyen zenei formát követne le a képiség, tehát mondjuk nem tudom, legyen, gondoljunk a gépi balettre, vagy akár azokra a ritmusfilmekre, amiket Hans Richter csinált.
De hogy azoknak a találmányoknak is, amiket a film, a megszületése pillanatától filmez, van egy nagyon jellegzetes, és hát sokkal erősebb hangja, mint amit, tehát a vonat, a telefon egész máshogy és sokkal élesebben szólt az 1800-as évek végén, az 1900-as évek elején, mint ma. És valahogy ez az erős hangzás, vagy legalábbis ez az ilyen neki tulajdonított, a képnek tulajdonított hang, ez a velejárója, tehát ugye amikor, mert ugye a némafilmnek azért egy nagy tétje, hogy valamit el tudjon mondani ezekről az újonnan nagyon nagy sebességgel mozgó és nagyon nagy távolságokat áthidaló találmányokról, és hát egy fontos aspektusok volt egyszerűen a hangjuk, a sajátos hangjuk, és az, hogy valahogy a film arra törekszik, hogy ezt is visszaadja, még mielőtt rögzíteni tudná a hangot, az szerintem árulkodó.
Tehát ugye ennek a keresztbe vetíthetősége, vagy kereszthangzása, keresztbe metaforizálás, az sok mindenben tetten érhető, tehát egyrészt, ami kevésbé fontos, csak így hirtelen eszembe jutott, hogy azt is szokás mondani, hogy egy kép zajos, de másrészt...
A zajosat azt ugye arra mondjuk, amikor ilyen szemcsés.
Szemcsés, vagy, igen. Tehát alul exponál. Másrészt ugye ezeknek a vívványoknak a fejlődése, finomítása nem csak a halkulásukat hozta magával, hanem nyilván egyre kevesebb bennük az analóg hangforrás, tehát most konkrétan arra gondolok, hogy például a telefonban a vétel, az nem a várakozásunkat csillapítandó volt, hanem az egy konkrét pozitív és negatív kvázi, vagy egy konkrét binaritásnak a kihangzása, és ezt ugye a mobiltelefonban is visszahalljuk, amikor igazából már semmi szükség nincs arra, hogy valami elüsse az időt, amíg valaki nem veszi fel a telefont. De hogy ezek a binaritások, vagy például a vonat kattogása, ami ugyan ennyire nem változott meg radikálisan hordozóként, mint a telefonban a vétel, de nyilván iszonyatosan lehalkult. Ezek tulajdonképpen hasonlóan alakultak a filmnek a módosulásához, azt hiszem, és nagyon nagy hatása volt a filmnek a ritmikájára. Ahogy nagyon nagy hatása volt a filmnek a ritmikájára, maga a pozitív-negatív filmen belüli váltakozása is.
Arra gondoltunk, hogy azért lehet izgalmas egy ilyen asszociatív címet adni, mert hogy ez esetleg majd a beszélgetéseket is kinyithatja sok felé, és formáról is tudunk úgy gondolkodni, vagy olyan módon gondolkodni, ami talán nem lenne ennyire adott, hogyha nem egy ilyen tálkeretezésben néznénk ezeket a filmeket.
Igen, és ez a párhuzamos érdeklődés, a hang és a kép tisztaságának, sajátszerűségének egyrészt keresztezése, másrészt párhuzamos finomítása, eszencializálása, ez ugye a szovjet montázsiskola nagyjaira is nagyon jellemző, ezt csak azért tartom fontosnak kihangsúlyozni, mert talán magától értetődőbb, amikor montázsról, vagy montázselméletről, vagy egyáltalán szovjet filmről beszélünk, magától értetődőbb a képiségre gondolni, de ugye az első, vagy szóval a korai hangos film legfontosabb kísérleteit végezte el Vertov is, Eisenstein is, és Alekszandr Dovzsenko is, akitől a Föld Zemlya című filmet vetítjük először ebben a vetítés sorozatban. Ez egy néma film, ez Dovzsenko utolsó néma filmje, és ezután kezdett bele azokba a hangkísérletekbe, amik az Iván című 1932-es filmmel indulnak.
Egyébként a Partizán Filmklubnak a követői már találkoztattak ezzel a filmmel, mert azt hiszem, hogy 2022-ben a háború kitörésekor Simon, te írtál is talán erről a filmről a Partizán hírlevelén.
Volt Partizán Filmklubnak valamilyen előfutára, ez a hírleveles filmajánló, és ott a háború kitörésének az apropóján ajánlottam Dovzsenko filmjeit, azért is, mert ezekben iszonyú fontos az, hogy mit jelent ukránnak lenni. A Föld című film, 1930-as film, ez az úgynevezett ukrán trilógiának a záró darabja, ez Venyora és az Arzenál című 28-es és 29-es filmekkel kezdődik. Svenyora az egy, nem tudom, több száz vagy ezer éves fesztávban tekinti át Ukrajna és a nép történetét, az Arzenál pedig az első világháború végén polgárháborúba dezertáló katonák oldalválasztásáról szól, a nacionalizmus és a bolsevizmus küzdelméről. és bár ez ennyire explicité nincs, ez ennyire nem teszi explicité ideológiai választásként a Föld, de az ambivalenciákat, az átfedéseket, a purifikáció lehetetlenségét azt megőrzi, vagy állítja.
A modernizáció történetét meséli el, a kollektivizálással és a gépesítéssel járó feszültségeket a falusiak között, a kulákok között és a bolsevikok közötti feszültségeket meséli el. Szép keretes szerkezetben egy halállal indul, egy nagyon allegorizált halállal, ahol egy idős férfi a földön heverő almák között kimúlik az őt követő generációkkal a körében. A következő nagy attrakciója a filmnek az egy traktor érkezése, és az utolsó záró része az egy újabb halál, egy bolsevik halála, a főszereplőnek a halála. Igen, a Partizán filmklubban nem hiszünk a spoilerekben, és ezt várjuk a nézőinktől is. Tehát a főszereplőnek a halálával zárul, és az ő temetésével tulajdonképpen ez a film. Ezt egy ilyen nagyon érdekes nagy szerkezetnek tartom, a halál, a traktor és újra a halál, és az újjászületés tulajdonképpen, vagy ez a második halál, mind a két halál az újjászületést ígéri.
Az első halál pillanatában jelen van egy csecsemő, jelen van a mindenkor feltámadó, a földet mindig újra és újra, vagy a termékeny földből mindig újra és újra kisarjadó ukrán nép tisztasága. A második halálnál pedig egy gyilkosság, az új élet, ez az a kommunizmus rítusa kap formát, úgy temetik el Vasilt, a főszereplőt, hogy a temetésen nem lehet jelen sem pap, sem templomszolga, és egy másik bolsevik, egy forradalmár, egy harcostársa mond beszédet.
Az új élet dalait énekelve kell eltemetni ezt a fiút, ezt mondja az édesapja. És ez a tulajdonképpen a filmnek az egyik legemlékezetesebb, és egyben ilyen ellentmondásos képe, erről majd talán a vetítés után többet tudunk beszélni.
Igen, igazából csak egyetlen példában talán összefoglalható az ellentmondásosság, hogy a transzcendencia magaslataihoz nyúl például ez a beszélő is, ez egy jazzbeszédet mondó forradalmár, és az égre néz, és mindenkit az égre nézésre bíztat, és azt mondja, hogy úgy fog szállni Vasil híre, és a modernizáció híre, és a forradalom híre, ahogy a bolsevik repülőgép száll az égen. Tehát egyszerre egy nagyon hagyományos, egy nagyon hiedelmektől indított, vagy hiedelmekkel összefüggő gesztust és nézésirányt vesznek fel a gyászolók, de ugyanakkor valami a lehető legmodernebbre, legiparibbra, a legmateriálisabbra vonatkoztatják ezt a nézésirányt.
És ennek az új életnek a kívánása az tulajdonképpen egy olyan dolog, ami kicsit ilyen úgy köthető ennek a fiúnak a halálához. Tehát nem, egyáltalán nem evidens történetben, sem evidens, vagy ahogyan a történet megmutatja ezeket a parasztokat, nem evidens a számukra sem, hogy ezt kívánják feltétlenül. És valahogy ott van még ezeknek a parasztoknak a megjelenítésében, abban, hogy mennek a menetben, és közben keresztet vetnek, miközben persze nincsenek ott papok és templomszolgák, de ott vannak azok a beléjük ivódott gesztusok, amik kifejezik a gyászukat. Szóval, hogy egyszerűen annak a bonyolult lelki oldalát képes megmutatni, azt hiszem, vagy annak a bonyolult lelki közösségi oldalát képes megmutatni, hogy hogyan lehet a történelmi mintáktól, vagy a tanult, konstruált, civilizatorikus vívmányoktól elszakadni, vagy azokat megtagadni. Tényleg az van ezzel a filmmel, egyrészt elképesztő képekben dolgozik, és majd erről még beszéljünk egy kicsit, de hogy amikor látjuk ezeket az embereket fölnézni az égre, akkor ugye ez elég egyértelmű, hogy ezeknek az embereknek az arca a cárizmus alatt formálódott. És valahogy ezt a gesztusaiknak a megörökítésével is kiemeli a Dovzsenko. Számomra nagyon érdekes az, ahogy ilyen pózokba merevíti tulajdonképpen, vagy ilyen kataton mozdulatpozíciókba merevíti az embereket. Az asszonyok sírnak, akkor az azt a vallási rituálét idézi föl, ahogyan elsiratják a halottaikat, mielőtt elvinnék a templomba őket, és amikor pedig megérkezik a traktor, és be kell indítani a traktort, akkor a testek úgy feszülnek meg átlósan az óriási kerék mellett, amit csak ez a modern találmány tud kiprovokálni. Tehát, hogy valahogy mint hogyha annak az anatómiáját is vizsgálná, hogy különböző történelmi korok, különböző rítusok, milyen pozíciókat ajánlanak fel, milyen helyzetekbe rendezik el ezeket az embereket egyénként és közösségként.
Igen, ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy nagyon szép, amit mondasz, hogy olyan formákat, amik olyan testformákat, testtartásokat, mimikákat, amik vagy elválaszthatatlanok a modernizációtól, a kollektivizálástól, vagy elválaszthatatlanok attól a népi tudattól, és kvázi ilyen önkéntelenül örökített mentalitástól, ami változatlan volt egészen a szubverzív, a forradalom szubverzív pillanatáig, évszázadokon át, és erre akartam csak például mondani azt, hogy ez igazából túlmutat az emberi testtartásokon és az emberi arckifejezéseken, és sokszor látunk olyasmit is, mint hogyha ahogyan kialakíthat egy testformát az is, hogy hogyan kell eltolni, vagy elmozdítani egy traktort. Bizonyos mozdulatok, mint hogyha azt annak lennének a mimetikus megfelelői, hogy hogyan leng a búza, hasonlóan leng a búza, és hasonlóan leng a kasza a búza fölött, hasonló egyszerre ámulattal és természetességgel, mert ezeket több, mint hogyha kizárna egymást, de valahogy pont ilyen ellentmondásokban is bontakozik igazán Dovzsenko hihetetlen művészete. Egyszerre ámulattal és természetességgel nézik a tájat, a lovak, az ökrök, bólogat a napraforgó, és ez valahogy olyan, mint hogyha ezek úgy megörökülnének az emberek mozdulataiban is, meg tekintetükben is.
Valahogy olyan módon van, avatkozik be, és kíséri végig az ember életét a természet, ami nem csak egy ilyen háttérként szolgál, hanem valahogy tényleg egy ilyen társ, vagy egy ilyen kísérő a természet ezekben a filmekben, és hát a lovas jelenetről csak annyit szeretnék kell mondani, azt hiszem, hogy azon, vagy legalábbis számunkra biztos, hogy van egy-két ilyen dolog, amin így lemérődik, hogy valaki nagyon nagyszerű rendezőe, és azt hiszem, hogyha vannak egy filmben lovak, egyszer csak megjelennek lovak, akik végigvágtatnak a filmben, mindenféle kontextus szükségessége nélkül, akkor ezt elég nagyszerűnek tartjuk.
Igen, és hogy az is van ezekkel a különböző osztályú vagy rendű élőlényekkel, mint a napraforgó, a búzáló és az ember, hogy ami azt hiszem, hogy a program több filmjére is igaz, nem mindegyikre, de több filmjére is igaz lesz, hogy ezek mindig túlmutatnak magukon, vagy hogy ezek mindig nagyon allegorikusan jelennek meg, nem kvázi olyan értelembe vett karakterek, hogy Vasszil az nem attól érdekes, hogy ő Vasszil, Vasszilnak a fia, és Vasszilnak az apja, és egy jellegzetes pszichológiával, vagy egy jellegzetes háttértörténettel rendelkező figura lenne, hanem kifejez valamit, ugyanúgy, ahogy kifejez valamit maga a föld is, vagy maga a termés is, vagy a termékenység is, és csak ennek az allegóriának a legtöményebb, vagy a legreduktívabb példájára akartam felhívni a figyelmet ebből a trilógiából, ami nem a Föld című filmben van, de a Föld ez kapcsolódik, hogy ez Venyóra úgy kezdődik, az első film ebből a trilógiából, Dovzsenko két évvel korábbi filmje, hogy ásni kell, a két testvér, két fivér megpróbálja felásni az ukrán földet, mert ott van alatta a kincs, és igazából ez a kincs, ez nem, ez sok minden lehet, és ezt lehet materiálisan és értelmezni, mint egy igazi kincs, amit valaki elásott, de lehet úgy is értelmezni, mint az igazság, mint az ukrán tudatnak a veleje, amit ott megőrzött a föld évezredekig, és ilyesmi motivumokat kerestünk végig a filmprogramban, azt hiszem.
Igen, és talán még egy dolog, ami a trilógiának mind a három darabjában fontos, és azt hiszem, hogy az a földben is az, hogy a film egy néma film, ami inzertekkel dolgozik, és ez persze egyáltalán nem különleges, hiszen sok néma film dolgozik inzertekkel, de azt hiszem, hogy nagyon termékenyen, vagy különlegesen használja ezeket az inzerteket a Dovzsenko, és annak ellenére, hogy sokan írnak arról, hogy az inzert, a képen megjelenő felirat, az nem egy sajátosan filmi kifejező eszköz, hiszen a képnek, a ritmusnak kell kifejeznie mindent, ami a filmnek a tartalma. Viszont a Dovzsenko esetében, és a Földnek az esetében is, iszonyú érdekes megvizsgálni azt, hogy mikor, hogyan reagál a színész az inzertre, hogyan állnak kölcsönhatásban az inzert és a színész. Látunk olyan jeleneteket ebben a filmben, amikor valakinek mozog a szája, és mégsem kapunk inzertet. Például amikor a traktorról vitatkozik apa és fia, annál a jelenetnél egyszerűen nem látunk inzerteket, mert valószínűleg nem fontosak az érvek. El tudjuk képzelni, hogy mi egy idős paraszt embernek az érve, és el tudjuk képzelni, hogy mi a fiatal bolseviknek az érve. Ezzel nem fárasztja magát a Dovzsenko, vagy erre nem pazarol perceket. Viszont egy másik jelenetnél, amikor a gyilkost keresik, akkor a gyilkos elszámoltatásánál a gyilkos beszédét nem látjuk, hogy mozog a szája, viszont az inzerteken látjuk kiírva, hogy mit mond. Minden esetre így nagyon megnyitja azt a gondolkodási mezőt, amiben a színészi játékról és a színészi játék és inzertek kölcsönhatásáról fantáziálhatunk, és egy terepe a kísérletezésnek, hogy a szöveg és a színész arca és beszéde és szájmozgása hogyan aránylanak egymáshoz, és azt hiszem, hogy ez olyasmi, amit aztán sokkal később népszerűvé váló eszéfilm műfaja az, ami használ, tehát a képre írt feliratokat. Mondjuk talán a Godard filmekből mindenki emlékszik ilyen képre írt feliratokra, de hogy ennek a kifejező erejét a néma film is nagyon használja.
Mint hogyha a némasága még inkább hozzájárulna ezeknek a képeknek, amiket a Dovzsenko létrehoz, ezeknek a képeknek az épségéhez, tehát hogy a hang sem tapad hozzájuk, a hang sem téríti el őket egy másik jelentéstartományba, és hogy valahogy ezt szerettük volna Dovzsenkóval kapcsolatban kifejezni, vagy kihangsúlyozni a kortársaihoz képest, hogy mennyire képcentrikus, hogy egy-egy képkocka milyen önállóságban, teljességben áll szemben azzal, ami mondjuk kizárólag egy montázsban nyerne értelmet.
Hát így az ikonográfiájában talán más szovjet rendezőkhöz képest ezt lehet mondani, hogy sokkal több a népi elem, vagy egyáltalán a régi világ iránti érdeklődés és empátia, azt hiszem több ezekben a filmekben. Ja, és hát még ugye van egy nagyon fontos jelenet, ugye azt mondtuk, hogy halál, traktor, halál, valami ilyesmi a filmnek a szerkezete, de még van egy fontos elem talán, ami a filmnek a legemlékezetesebb motívuma, ez a tánc jelenet, amikor azt hiszem, hogy a Hopakot táncolja, egy ukrán táncot táncol a főszereplő, és és ott ebben a jelenetben a, tulajdonképpen úgy táncolja el ezt a táncot, mint hogyha a lábát valamilyen ősi erő mozgatná, és úgy veri fel az útporát, miután idehozta ezt a traktort ennek a közösségnek a felvirágoztatására, és hát egyszerűen csak van ebben valami nagyon... szintén nagyon szép, meg ellentmondásos, hogy a hírhozó, vagy az új világnak a hírnöke, az közben egy olyan népi táncot táncol, amit előtte évszázadokon át táncoltak az emberek.
Egyszerűen tényleg az látható ezekben a filmekben, hogy persze megjelenik a proletariátus például az Arzenálban, vagy az Ivánban is, szóval nem azt mondom, hogy egyáltalán nincsenek városi jelenetek és munkásosztályt felvonultató, vagy munkásokat felvonultató jelenetek a Dovzsenkó életművén, de hogy tényleg az látszik, hogy nem a városban dobban a szíve, vagy nem ebben a közegben szocializálódott, nem ennek a közegnek a képeit szívta magába és vetíti vissza aztán a filmjeiben.
Ez az első filmje Dovzsenkónak, amiben együtt dolgozott Julia Szoncevával, későbbi alkotótársával, állandó alkotótársával és feleségével, aki Dovzsenkó korai halála után nagyon sok forgatókönyvét filmre vitte. Már elkészültek ez a Dovzsenkó forgatókönyvei, de Szonceva vitte őket filmre. Illetve Dovzsenkónak nagy szerepe volt még egy másik alkotónő, Larisa Sepitykó lehetőséghez jutásában és alkotói módszerének a kimunkálásában.
Igen, úgyhogy tényleg azt kell, hogy mondjuk, és egyébként ebben nincs is semmi újdonság, tehát ezt így is tartja számon a filmtörténet, azt hiszem, a kezdetektől fogva, hogy egy Vertovhoz és Eisensteinhez mérhető alkotóról van szó, úgyhogy beszélgessünk sokat Dovzsenkóról, különösen most, ebben a kiterjesztett mostban, amióta tart a háború, és sokan kétségbe vonják az ukrán kultúra, önálló ukrán kultúra létjogát. Köszönjük a figyelmet, és mindenkit sok szeretettel várunk október 14-én kedden, 7 órakor, az Ötvös utca 10-ben, az Ötvös 10 kulturális központban, ahol Alekszandr Dovzsenkó Föld című 1930-as filmét vetítjük. Sziasztok!